prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit! Az elmúlt napokban igencsak optimista hangulat uralkodik a világtőke piacain, annak ellenére, hogy igazából a gazdaságokból érkező adatok nem igazán biztatóak. A vonal túlsó végén Debreceni Csaba, az MKB Bank részvény elemzője. Szervusz!
Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Nos, ha részvényárfolyamokat elnézzük, akkor az borítékolhatom, hogy a befektetők a V-alakú visszapattanásra számítanak. Mindez annak ellenére, hogy az EKB is legutóbb elég borús jövőképet festett. Miért van ez?
Visszakérdeznék, biztos így van ez? Azért kérdezek most így hirtelen vissza, mert tényleg ezt lehetett mindenhol olvasni, hogy a tőzsdei szereplők föltették az összes pénzüket a V-alakú visszapattanásra, és hogy a tőzsdék gyakorlatilag majdnem azoknak a csúcsoknak a közelébe vannak, ugye, ahol elkezdtek esni. Ugye azt lehet mondani, hogy a legtöbb index azért 2020. január-februárja környékén azért új abszolút csúcsot tudott ütni, de pont a napokban néztük meg ezeket az adatokat, hogy ez tényleg igaz-e. És az az igazság, hogy csúcs közelben, tehát már majdnem magasabban a Nasdaq, illetve a német technológiai cégeket tömörítő TechDAX van. Körülbelül ilyen 30-32 indexet szoktunk nézni, tehát ez nem azt jelenti, hogy ez teljes egészében lefedi a világot, de azért New Yorktól Tokióig szinte a legfontosabbakat meg szoktuk nézni. De visszatérve, tehát a Nasdaq, illetve a TechDAX van csúcs közelben. A TechDAX-ról ugye még annyit kell tudni, hogy nyilván inkább német területű technológiai cégek vannak benne, és azért van benne sok illikvid, illetve kis és közepes kapitalizációjú, azért egy ilyen indexet könnyű, kevés forgalommal is elég rendesen mozgatni. És utána igazából ilyen Dél-Korea, Nikkei 225, és valahol a 6.-7. az S&P, aki, hát mondjuk ezek tegnap előtti adatok, akkor valamilyen 6-7%-kal voltak a csúcsok alatt. És hogyha lejjebb megyünk a listán, akkor igazából az látszik, hogy azért az indexek nagy része még mindig inkább ilyen 10-15, bizonyos esetekben 20%-kal lejjebb van, mint az a január-februári csúcs. Persze azt nyilván hozzá kell egyből tenni, hogy amikor bejött a koronavírus járvány és mindenbe beleadtak a befektetők, akkor azért ezek az indexek ilyen 30-40% körüli mínuszokat produkáltak, tehát igazából az indexek nagy részt ezeknek az eséseknek a kétharmadát, a járvány legnagyobb visszaeséséhez mérten annak a kétharmadát azért ledolgozták, de azért az indexek nagy része még mindig 10-15% mínuszban van. Ugye nyilván mindig azt szokták mondani, hogy a tőzsde az a jövő tárazza. Én igazából az én gondolatom az, hogy szerintem most abban a helyzetben vagyunk, hogy a tőzsde nem a jövő tárazza, hanem nem a következő évet árazza, hanem talán 2 vagy 3 év múlva dolgot áraz, hogyha lehet ilyen távolra menni, mert szerintem a koronavírus járvány után, hogyha esetleg a gazdaság is visszapattan oda, ahova szeretnék a befektetők, hogy visszapattanjon, akkor igazából nem az lesz a helyzet, hogy mindenki megtördi a kezét, és azt mondja, hogy húha, minden teljesen rendben van, hanem itt marad, és ránk szakad egy csomó adósság, nem csak állami szinten, hanem vállalatok szintjén is, akiknek most ugye hitelt kellett fölvenni, kötvényt kellett kibocsátani azért, hogy a mindennapi működésüket tudják folytatni. Itt lesznek azok a cégek, ahol az államok tulajdonrészt szereztek, ugye például a légi forgalomnak a cégei, bár azért itt is az állami tulajdon nem sok esetben olyan durva, amire mindenki fölkapná a fejét. És ugye az adósság mellett még itt vannak azok a dolgok, amik ebben az évben is megmozgatták volna a befektetők fantáziáját, csak erre még ugye látett egy lapástal a koronavírus, ez pedig nyilván a Brexit, a kínai amerikai vámháború, és hát ugye az amerikai választás, ugye, ami majd az év végén novemberben lesz. Úgyhogy értem igen a kérdésedet, hogy a befektetők V-alakút áraznak. Én inkább ehhez hozzátenném azt, hogy az elmúlt években megszokhattuk, hogy hozamot a részvénypiacokon lehet elérni, és szerintem ez most hatványozottan igaz. Aki hozamot szeretne elérni, az igazából nem tud mihez nyúlni a mostani helyzetben.
Ugye úgy fogalmaztál, hogy ha és amennyiben visszaáll a gazdaság jövőre, akkor te ezek szerint pesszimista vagy ezzel kapcsolatban?
Én igazából azt gondolom, hogy mindig is a levegőben volt egy ilyen jellegű fenyegetettség a világ szempontjából, tehát valamilyen számunkra láthatatlan, hát mit mondja, idézőjelbe ellenség, ez nem szép megfogalmazás, mert igazából a természet így működik, de hát valami számunkra, emberi szem számára mikroszkopikus vagy láthatatlan dolog lesz, ami megakasztja vagy megakaszthatja a világot, és én azt gondolom egyébként, hogy nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy most két hónap alatt a világ túljutott ezen, tehát, hogy mindenhol volt egy, maximum két hónapos karantén vagy lezárás, nevezzük bárminek, és most mindenki visszamegy dolgozni, elkezdődik az élet, és minden rendben lesz. Én azt gondolom, hogy azért sokkal, tehát föl kell készülni az elkövetkező időszakban arra, hogy azért lesznek leállások, lesznek országok, vagy országokban régiók, olyan régiók, amiket esetleg lezárnak, lesznek olyan iparágak, akik ezt nehezen viselik, vagy vészelik át. Azért az embereket is megcsapta most, hogy egyik napról a másikra elbocsátották őket. Most ezt a megcsapta, ezt úgy értem, hogy lelkileg. Tehát, hogy az, ami két hónappal ezelőtt miről beszéltünk, ugye arról beszéltünk, hogy mennek föl a bérek, mindenkinek teljesen biztos a munkahelye, annyi ember kéne, hogy nincs annyi szabad munkaerő a piacon, és ugye eltelt egy hónap, és kiderült, hogy hát itt azért vannak emberek, lehet fölvenni embereket, akár még fizetést is lehet csökkenteni, és én igazából azt gondolom, hogy azért ezek a közelmúltbeli információk, meg emlékek, ezek így erőteljesebben élnek az emberekben, tehát én annyira ebbe a V-alakúba, megmondom őszintén, nem hiszek. Tehát azért Amerikában is most nem is tudom mennyi, 40 millió munkanélküli. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal, sokkal óvatosabban fog szállni a gazdaság annál, mint hogy mondjuk nyár közepére, vagy nyár végére visszakerüljünk a januári, februári szintekre. Most ugye gazdaságot beszélünk, nem részvénypiacokról, és akkor azt mondjuk, hogy akkor onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Szerintem én azt gondolom, hogy nem így fog működni, de ez az én véleményem. Nyilván van olyan vélemény, aki szerint meg igen, de az a helyzet, hogy ezzel a helyzettel még senki nem találkozott. Persze mindenki most itt visszahasonlítja a spanyol náthára, de az mondjuk az 1900-as évek elején volt, és teljesen más világ, teljesen más szociális, gazdasági szokások, lehetőségek, tehát ahhoz szerintem azért nehéz ezt hasonlítani. Igazából most mindenki elmondja, hogy mit vár, de ezzel még senki nem találkozott. Úgyhogy ebből a szempontból nyilván az ember kíváncsian is várja, hogy mi lesz a, hogy kinek lesz igaza.
Térjünk egy picit vissza az LKB-re, ugye tegnap jelentették be ugye az eszközvásárlási program kiterjesztését többek között. Ez a pénz, amit ugye ismét a piacra pumpálnak, vagy pumpálhatnak, ez mire lesz elég? Mire lesz ez jó?
Hát igazából ugye az, hogy mire jó, vagy mire szeretnék felhasználni, és ugye itt nyilván nem csak az LKB, a Fed is ezt csinálja, a japán jegybank az már évek, sőt azt mondhatjuk évtizedek óta ezt csinálja, tehát ugye mindenkinek megvan az elképzelése, hogy ez mire megy, és mit szeretne vele csinálni. Nyilván az, hogy a hitelpiacok ne fagyjanak le, a kötvénypiacok azok működjenek, ugye Európában tipikusan a vállalatok a külső forrásuknak a 80%-át bankhitelek, vagy valamilyen bankhitel termékből fedezik, vagy jutnak hozzá, és a maradék 10% a tőkepiac. Ez például az Egyesült Államokban pont fordítva van, tehát 80% az ilyen vállalati kötvények területéről kerül ki, tehát a vállalati kötvénypiac az, ami mondjuk a külső forrást finanszírozza a vállalatoknál, és a maradék 20% az, ami banki hitel termékeken keresztül működik. De mind a kettő esetében azért szükséges, hogy legyen egy ilyen, egy bank, ugye biztosítja azt, hogyha bármilyen komoly gond van, akkor nem történik probléma, nem fagynak be sem a hitel, sem a vállalati kötvénypiacok. Tehát igazából a cél ez, maga a részvénypiacokra lévő hatás az inkább, ugye ebbe a befektetők nagyon sok mindent belelátnak. Jól vagy nem jól, hibásan vagy nem hibásan, ugye valaki azt gondolja, hogy ezt a pénzt tényleg kinyomtatják valahol az alaksorba, aztán valaki elviszi a tőzsdére és fölvásárolja az összes részvényt. Valaki azt gondolja, hogy ez egyáltalán nem így működik, mert nem oda kerül a pénz. Nagyon nehéz ezt igazából ellenőrizni, de egy biztos, a hiteltermékek és főleg a vállalati kötvényeknek a hozama tartósan alacsony maradhat. Ez jó a cégeknek. A vállalati kötvénypiac az egyébként nyilván ezeket a döntéseket sokkal hamarabb beáraz, de ezért is lehet azt látni, hogy a Fednek ilyen jellegű döntésére az amerikai piac sokkal hamarabb, hát nem tudom, hogy mondjam, gyógyul meg, mert ugye a vállalati kötvénypiac is sokkal gyorsabban beárazza, mint egy kereskedelmi bank. Például, tehát alacsony maradhat a forrásköltség, akinek kell forrás, az biztos, hogy kap, mert a Fed is azt fogja mondani, hogy adni fog. És ugye nyilván, ahol az előző válaszomat befejeztem, ez ugye azt indikálja, hogy igazából a világban nincs hozam. És egy csomó olyan befektető van, intézményi befektető, nyugdíjpénztár, állami alapok, stb., akiknek hozamot muszáj egész egyszerűen elérni, ugye nyilván a nyugdíj ebből a legkritikusabb a legtöbb helyen, és hát mit tud csinálni? Részvényt vesz. És ugye lesz egy ilyen nagyon alacsony hozamú, vagy hát szinte hozam nélküli kötvénypiac, és ugye lesz egy valaki szerint buborék, valaki szerint nem buborék, tehát valaki szerint a maga az értékeltség megalapozott, mások szerint nem, lesz egy részvény, egy viszonylag magasabb részvénypiac, ami minél magasabbra megy, nyilván annál nagyobb a kockázat, és annál nehezebben tud az ember beszállni. De valahogy ez a helyzet, hogy az egész tőkepiac azért nyilvánvalóan ne fagyjon le.
Tehát kevésbé a fundamentumokra építenek ma a befektetők, sokkal inkább a bizonytalan jövőre, mert pénzbőség van. Jól fogalmaztam?
Igen, ez nem változott. Ez igen, jól fogalmaztál, ezt 10 évvel ezelőtt is el tudtuk mondani. Ez, igen, most is ez van. Azért mondtam, hogy valaki szerint ez indokolt, például a mostani részvénypiaci helyzet. Biztos vannak olyan cégek egyébként, ahol az árazás indokolt. Én is például úgy látom, hogy például egy Facebooknál a jelenlegi árazás teljesen indokolt. Viszont vannak olyan cégek, ahol meg szerintem nem indokolt. Ugye most, amiről beszélnek, például a Zoomról, ugye ez a videócsetes társaság, ami hát gyakorlatilag 30 milliárd dollár ér most a tőzsdén, egy olyan piacon, amiben azért elég brutális verseny van, tehát a videócsetje az azért nagyjából mindenkinek van. És ugye a Zoomot fölhúzták, 30 milliárd dollárt ér a cég, és most ugye volt jelentése is, és hogyha összevonjuk, akkor egy éves szinten körülbelül 800 millió dolláros árbevétel plusz tudott jönni egy olyan időszakban, amikor mindenki rávetette magát, tehát minden ahol lehetett home office-ba dolgoztak, ahol lehetett Zoomon keresztül tartották a kapcsolatot, tehát igazából azt mondom, hogy ez volt a cégnek a Kánaán, bármi pénzt el lehetett kérni, mert muszáj bejelentkezni, muszáj a meetinget megtartani, és ezt csak azért mondom, hogy kb. 80 millió dollárnyi tudott hozni, és emellett 30 milliárdot ér a cég. De mondjuk visszatérve a Facebookra, hogy ott miért gondolom azt, hogy például jogos az árazás, az, hogy a Facebooknál vannak ilyen felbontások, hogy a különböző régiókban milyen árbevételt tud elérni, és mondjuk Amerikában egy főn ilyen 40 dollárt keres a Facebook, Európában kb. Ilyen 10-valamennyit, és Ázsiában meg a világ többi részén pedig ilyen 3-2 dollárt keres egy felhasználó. És ugye nyilvánvalóan a Facebooknak van 2,8 milliárd felhasználója, tehát nagyon már nem fog tudni bővülni, mert ahol tudott, ott már megszerezte az ügyfeleket, vagy ott már valahogy kapcsolódik hozzá az ügyfél, Facebook, Instagram, WhatsApp, stb. Valamilyen szinten. Ahol nem tudod, nem is fog tudni belépni, ugye Kína, Oroszországban a végkontakte, tehát vannak olyan helyek, ahol más került előtérbe, és nem fogja tudni megvetni a lábát. De mondjuk, hogyha a Facebook azon dolgozik, hogy a világ többi részén ezt a 3-2 dollár föltornázza, nem tudom, kire, meg az európait még megemelje egy párral, akkor gyakorlatilag ennek a Facebooknak az árbevétele, nem tudom, 40%-kal több, mint most. Most csak mondtam egy számot, de hogy igazából ezt kell benne látni, hogy van olyan cég, aminél szerintem megalapozott a mostani értékeltség, van olyannál, aminél nem, de ezt most nagyon nem figyelik a befektetők, és ami még nyilván ebből a szempontból fontos, hogy ezekkel a nagy technológiai cégekkel, a Facebook, Amazon, Apple, Google, stb. Lehet sorolni, mi lesz az elkövetkező időszakban, mert ugye itt a járvány előtt a múlt évben már azért voltak ilyen hangok, hogy ezeket a cégeket föl kéne darabolni, föl kéne bontani. Ugye Amerikában egy sima ipari termelő cégre körülbelül ilyen, azt hiszem, ilyen 3-400 ezer előírás, jog, rendelet, szabályozás vonatkozik, a technológiára meg ilyen 110 ezer. Tehát, hogy ugye nagyon, nagyon szabad kezük van, és hát itt a napokban ugye a Trump is neki ment a Twitternek. Úgyhogy itt is lehetnek problémák, de én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon hosszú, tehát ez ilyen évek kell előre beszéltem most, hogy mi lehet a probléma a nagy technológiai cégeknél.
A technológiai szektor volt ugye az, ami felülteljesítő volt itt az elmúlt időszakban, de akkor ez azt jelenti, hogy már beáraszták az optimizmust ezen a téren, tehát most már nem érdemes talán vásárolni?
Én azt gondolom, hogy ebben mindig érdemes, tehát ugye ezek a nagy technológiai cégek azért látott, hogy ugye mi volt például a Facebooknál a koronavírus, nem azt mondom, hogy kitörésénél, hanem úgy a közepén. Ugye az volt a mondás, ezt lehetett a legtöbb pénzügyi sajtóban olvasni, hogy a Facebook ebből abszolút vesztesen fog kijönni, mert a cégeknek, akik a Facebookon hirdetnek, nem lesz pénzük semmiféle marketingre, ezt teljesen vissza fogják vonni, vissza fogják vágni az ilyen jellegű költéseiket, és igazából a Facebooknak vissza fog esni az árbevétele. Ehhez képest ugye jött a gyors jelentése a Facebooknak, ugye áprilisban. Nagyon sok cég egyébként most úgy csinálta a gyors jelentését, ugye áprilistól elkezdtek jelenteni a cégek, és azért, hogy egy picit nyugtassák a befektetőket, azért arról is csepegtettek el morzsákat, hogy nem csak január és március vége között mi történt, hanem hogy áprilisban már mit látnak. Aki májusban jelentett, azt szinte teljesen közzétette, hogy áprilisban is. Nem írásban, de a bejelentést követő menedzsmenti sajtótájékoztatókon nagyon sokan elmondták, hogy áprilisban mi történt. És a Facebook is elmondta, hogy a március gyalázatos, és áprilisban gyakorlatilag felrobbant a hirdetés. De ez én azt gondolom, hogy teljesen logikus volt, hiszen most van egy lehetőség nagyon sok cégnél, aki mondjuk nincsen túl nagy problémába, hogy piacot szerezzen, mert ugye most mindenkinek nehéz, most lehet valamilyen szinten egy kicsit beelőzni a másikat, lehet piacot szerezni, és ugye a marketingköltéseknél meg én mindig is azt gondoltam, hogy nem a Facebook-féle marketingköltést fogják visszavonni, mert azt igazából egy KKV-nak vagy egy kis cégnek a vezetője otthon éjszaka, este munka után végig tudja klikkelgetni és meg tudja csinálni. Nem azok a marketingköltések lesznek szerintem visszavonva, vagy vonták vissza, amit ilyen marketing ügynökségek csinálnak nagyon drágán, nagyon szépek, nagyon színes, nagyon szagos, nagyon sok embert elér, ami tök jó, csak sokkal drágább, mint például egy Facebookos hirdetés. És én ebből gondoltam azt már márciusban is, szerintem a Facebookról hibásan gondolkoznak az emberek, mert nem a Facebookot fogom lecsapni, mint kiadási tételem, nem azt a pár ezer forintot, hanem ennél vannak fajsúlyosabb témák, amiken lehet spórolni. Úgyhogy igazából ő ebből a szempontból, én azt gondolom, hogy pozitívan jött ki, de visszatérve a kérdésre, nagyjából a nagy technológiai cégeket azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert itt már annyi mindent csinálnak, mint nem azt mondom, hogy a világ, bármi van a világon, mindig jó nekik, de nagyon sok jó jött a Microsoft, ugye neki is van a Teams nevű chat alkalmazás, ami eldöntögött olyan 20 milliós felhasználáson, és aztán kitört a koronavírus, Amerikát is lezárták, és két hét alatt lett nem összesen aztán 44 millió felhasználója. Az azóta szerintem még több. A Microsoftnál ott volt az Xbox részleg. Ugye nagyon sok mindenki home office-ban van, nem kellett menni suliba, tudom egyébként otthon tanulni kellett, de az nyilván nem azt jelenti, hogy a gyerek leült 8-kor is délután kezdve tanult. Pörögtek a játékok. Az Amazon ugyanez, e-kereskedelem, mindegyiknek van felső alapú szolgáltatója, ugye Amazon Web Service, Google-nek is van, és ezek a cégek ráadásul olyan nagyok, hogy annyira likvidek, hogy bárki tud benne mennyiséget venni. Tehát jön a világ legnagyobb alapja, akkor se gondolkozik meg izzad a monitor alatt, hogy hogy vegyen meg egy jó darab Microsoftot, mert bármikor megvehetik.
Bocsánat, hogy szabadba vágok, de muszáj tartanunk egy kis szünetet. Az amerikai technológiai cégek kapcsolatban igencsak optimista vagy, de kíváncsi vagyok, hogy a magyar papírokról mit gondolsz, a magyar társaságokról mit gondolsz. Azonnal jövünk vissza.
Prémium kategória. A hét részvénypiaci mérlege. Trendek, hozamok, spekulációk. Ahogyan azt az elemzők, piaci szereplők, kibocsájtók látják. Péntekenként a 17 órai hírek után Túros Bense Leventével.
Debreceni Csaba az MKB Bank részvényelemzője mai vendégem, és hát a nemzetközi helyzetről beszélgettünk, a nemzetközi tőkepiacokról, a ralliról, amit látunk itt az elmúlt napokban, és hát eljutottunk az amerikai technológiai cégekhez, amivel kapcsolatban igencsak optimista az elemző. Hogyha most azt mondod, hogy technológiai cégek, és hogy a járvány alatt milyen jól ment ezeknek a cégeknek, de akkor például a Magyar Telekomnak az árfolyama miért nem szágult, hiszen mondjuk Magyarországon a legnagyobb szolgáltató?
Igen, ez nagyon jó kérdés, mert amikor kitört a koronavírus, és ilyen sok, hát nem azt mondom, hogy kitört a koronavírus, ez ilyen nagyon nem volt túl sikeres megfogalmazás, tehát amikor jöttek az intézkedések a vírus ellen, akkor nagyon sokan kérdezték, hogy ha itthon akarnának, akkor mit? Vagy hogyha úgy általánosan akarnának venni részvényt, vagy mondjuk szektort, akkor mit is? Nekem a telekommunikáció az igazából nekem mindig ott volt az elején, függetlenül attól, hogy én annyira nem rajongok a telekommunikáció cégeiért, de mindig megemlítettem a Telekomot is, hogy szerintem ha itt ilyen szempontból nyertes lehet, mert azért ez egy olyan iparág, amit azért megint visszatérve, vagy egy kicsit visszautal, vagy az amerikai technológiára, hogy azért ugye nehezen tesz le az ember, tehát telefonálni biztos, hogy fog, legtöbben már azon neteznek, az ember otthon van, kábel, tévé, stb. Tehát lehetne sorolni, tehát hogy ez egy igazából egy ilyen teljesen jó szektornak kéne lenni egy ilyen helyzetben, de valahogy nem működött most igazából ez a meglátása például a Telekomnál, és nem igazán tudott emelkedni. Mondjuk a Telekom ugye amúgy is nagyon régóta mindig is arra árazták a befektetők Magyarországon, hogy na vajon mennyi osztalékot fizet, meg hogyha a fizet osztalékot, akkor az mennyivel fog nőni. A Telekom hagyományosan mindig is ezt a... Nem a Telekom követte ezt az útvonalat, hanem a befektetői ezen a módon, vagy ezen az úton közelítették meg. És hát nyilvánvalóan most ez nem az az időszak, amikor a cégek nagy kedvel kifizetik a világ összes osztalékát. Nyilván sok cég volt, aki vissza is vonta. A Telekomnál már az előző években is volt egy ilyen stratégia, hogy inkább adósságot csökkentenek, és emiatt nem emelik a osztaléknak a mértékét, úgyhogy szerintem igazából valami ilyesmi lehet a háttérben, de mondjuk, hogyha megnéz az ember egy amerikai ETF-et, most csak egy pillanatra visszaugorva a tengeren túlra, akkor ott például a Telekom cégei azok viszonylag jól teljesítettek, tehát azért már ők is visszakerültek arra február-márciusi hónap határára, ahonnan elkezdtek esni.
Ha Magyar Telekomnak ugye egyéni gondjai vannak, akkor ezek szerint, ha jól értem, de akkor milyen más szektor az, amiben most adott esetben érdemes szemezgetni? Most csak arra gondolok, hogy például ugye értelemszerűen a bankszektor az a leginkább kitett ugye a gazdasági volatilitásnak. Tehát ilyen értelemben mondjuk sérülékenyebb egy bankrészvény. Az OTP árfolyama nem ezt mutatja igazából, mert szágult fölfele úgy, hogy igazából még azt se tudjuk, hogy a moratórium miatt hogyan fog alakulni például a nem teljesítő hitelállomány.
Igen, de a bankok, tehát ugye én azt gondolom, hogy a bankok azok ma már nem azok, amik 2008-ban voltak. Nem ugyanaz a helyzet, a tőkeellátottság, minden olyan, ami egy bank esetében fontos. Szerintem nagyon sokat változtak, ahol tudtak. Ez mondjuk Kelet-Közép-Európában igaz, meg szerintem az USA-ban is igaz. Nyilván Nyugat-Európában azért a bankok nem feltétlenül vannak jó helyzetben. Lehet itt például ugye Németországra gondolni, ugye a Deutsche Bank, a Commerzbank. bár Németország sose volt erős a bankolásban, ezt is ezért tegyük hozzá, és hogyha délre megyünk, akkor nyilván ott Olaszország, Spanyolország, ott sem tud fényesebb a szempontból a helyzet, de én azt gondolom, hogy igen, most van egy csomó minden moratórium, a bankok azok mindig a gazdaságnak a szerves részét képezik, tehát ha a GDP picit visszaesik, akkor a bankoknak, meg a pénzügyi intézeteknek biztos, hogy rossz vagy nagyon rossz, de én azt gondolom, hogy egy kicsit más ez a mostani helyzet, és a befektetők is erre inkább úgy reagálnak, hogy ez egy ilyen döccenő volt ez a február-március-április, átdöccentünk rajta az autóval, és akkor megyünk tovább, és szerintem ez az optimizmus azért érződik a bankok esetében. Egyébként nyilvánvalóan biztos, persze nyilván rosszabb lesz az eredményük, egy csomó céltartalékot képeznek, ahogy az Amerikában is láttuk, mindenki bőségesen építette a céltartalékokat, ott, ahol moratórium van, ott nyilván árbevétel kiesés is lesz, az OTP-re visszakanyarodunk, akkor nyilván az OTP esetében már nem csak az a fontos, hogy Magyarországon mi történik, hiszen ugye eredményének most már lassan fele a környező országokból származik, tehát ugye OTP elemzés esetén az már nem sok mindent mond, hogy Magyarországon minden rendben van, vagy hogy Magyarországon milyen intézkedés van, vagy olyan intézkedés van, hanem meg kell nézni a környező országokat, hogy ott milyen intézkedések vannak, mert ugye az eredményének a másik része azonnan származik. Én azt gondolom egyébként, hogy ezt azért jól látják a befektetők, tehát a mai bankok nem egyenlőek a 2008-as bankokkal, és az, hogy milyen lesz a gazdaságnak a kiállábalás, ugye V, L, U alakú, van itt minden az ABC, minden betűje, azt meg ugye nyilván nem tudja senki, és akkor ez lesz majd a kockázat, hogy ki hova húzza be a stopját, vagy ki meddig tartja a befektetése mellett.
Még a műsor elején beszélgettünk, ugye, hogy a nagy jegybankok egyre pumpálják a pénzt a piacokra. Az LKB ugye tegnap jelentette be, hogy megemeli ezt a keretösszeget. Ez nem erodálja a bankok szerepét? Most csak arra gondolok, ha tele van a piac olcsó pénzzel, akkor kevesebben fognak mondjuk a bankokhoz fordulni, nem beszélve arról, hogy a sok pénz ugye inflációhoz vezet, ugyanakkor lenyomja a kamatmarzsokat, tehát innentől kezdve a bankok kilátásai számomra borúsabbak.
Ahogy erre mondtam a válaszom, hogy ugye Európában nagyon magas a bankhitel kitettsége, és itt nem feltétlenül csak a lakossági bankolást kell itt ez alatt érteni, hanem a vállalat. És ugye a vállalatoknak meg azért most bőségesen kell hitel, vagy hogy valahogy túlvészeljék ezt a helyzetet.
De hát ha csak Magyarországról indulunk ki, ugye rengeteg olyan kormányprogram is van, ami gyakorlatilag ingyen hitelt biztosít a vállalatoknak. Nem feltétlenül kell a bankhoz menni. Lehet, hogy a bankon keresztül fut ez a maga hitel, de hát ennek a marzsa igencsak alacsony lehet.
Hát a marzsa az igazából, amióta zéró kamat politika van mindenhol, az igazából szenvednek szerintem a bankok vele, hogy honnan szedjenek egy kicsit plusz marzsot. Én igazából megmondom őszintén, ebben nem látok akkora kockázatot a működésnek az ilyen részében, vagy hogy mondjuk a jegybankoknak a tevékenysége elvinni az ő bizniszüket, nyilván nem, tehát nyilván a jegybank konkrétan nem tud oda menni egyetlen egy céghez sem. Én inkább abban látom a pénzügyi intézményeknek a kockázatát, hogy milyen lesz maga a kilábalás. Tehát ugye te is mondtad, hogy most nem is tudom hány százalékos mínusz vár az LKB, meg ugye láttuk, hogy milyen GDP adatok jöttek ki úgy az első negyed évből, hogy ugye nagyon sok országban csak a március vagy a márciusnak a legvége volt érintett a leállással kapcsolatban. És szerintem nagyobb kockázat ezeknél a cégeknél az, a pénzcégeknél az, hogy ez mennyire húzódik el. Tehát tényleg kilábalunk ebből, nem tudom, őszre, vagy mondjuk még jövő nyáron is ezen beszélgetünk, hogy hát még mindig nem érte el a gazdaság azt a szintet, ahol volt egy évvel ezelőtt, úgyhogy abban az esetben nyilvánvalóan nem indokolt az optimizmus.
Térjünk egy másik ágazatra, legyen például az ingatlan, és nem véletlenül az ingatlan, mert tudom, hogy a Masterplast társaságot ti is követitek, elemzitek. Éppen ma adott át a társaság egy új üzemet Fehérvár mellett. Hogyan látod egyébként az ingatlan jövőjét? Marad ez a pörgés, ami ugye volt a járvány előtt, vagy azért most lelassulunk? Mire számítasz?
És még a Masterplast mellett a BIF-fel is foglalkozunk, és ugye azt is tegyük ide, ő is ingatlanos. Igazából én azt gondolom, hogy a mostani helyzetet szerintem ki fogják a vállalatvezetők értékelni, mindenki meg fogja nézni, meg ki fog magában alakítani egy koncepciót arra vonatkozóan, hogy a home office-nak a lehetősége, vagy a használata az mennyire volt hatékony. Ez nem csak Magyarországon, ez nyilván a világ összes részében, de azért itt az is nagyon fontos, hogy melyik országnál ez hogy csapódik le. Ugye Magyarországnál, amikor bevezették ezt, vagy behozták ezt, ugye legtöbb munkavállaló otthon maradhat már, akinek ilyen a munkája, akkor ugye egyből azért a home office-ban dolgozók esetében is, hogyha azoknak még ráadásul iskolás gyerekeik voltak, nyakukba szakadt az, hogy nyilván a gyerekkel otthon tanulni is kell. Tehát mondjuk egy ilyen személy szempontjából nagyjából biztosan veszem azt, hogy azt fogja mondani, hogy a home office az igazából egy csapnivaló dolog, és nem való semmire. Viszont van olyan, aki nem ebben a helyzetben volt, és azt mondja, hogy teljesen jó. Ugye Amerikában, amikor olvasgattam, hogy ott viszonyulnak ehhez az egészhez, nagyon sok CEO leírta, nagyon sok vezérigazgató leírta, hogy igazából március-áprilisban megszűntek ezek az üzleti találkozások, hogy nem tudom, Los Angelesből föl kell repülnöm New Yorkba, ott részt kell vennem egy találkozónak, aztán át kell mennem Chicagóba, utána meg vissza haza Los Angelesbe, és nagyon sokan írták, hogy ez egész egyszerűen megszűnt, és semmit nem változott az üzleti menet. Ugyanúgy megy, ugyanúgy jó a kapcsolat, nem azt mondják, hogy nem kell egy évben egyszer vagy kétszer ilyen találkozókat véghez vinni, de az, hogy minden évben elmenni egy másik irodaházból, tárgyalni, stb. És aztán hazajönni, vagy hogy minden hónapban egy ilyet megejteni, az nagyon sokan azt írták, hogy teljesen fölösleges. Én igazából azt gondolom, hogy ez a mostani járvány arra rámutatott, hogy szerintem a home office bizonyos keretek között hatékony. És hogyha ez a munkavégzés bizonyos keretek között hatékony, akkor nagyon simán azt mondhatják a vezérigazgatók, vagy a cégvezetők, menedzsment, hogy oké, akkor mondjuk minden harmadik ember nem jön be. És ez mondjuk napi szinten rotálódik például, vagy heti szinten teljesen, ugye ez már részletkérdés. És akkor ugye könnyen eljutunk oda, hogy a mostani 97%-os kihasználtságok, iroda kihasználtságok mondjuk leredukálódnak 70-re, vagy 80-ra. És az ugye már azt jelenti, hogy nem kell ennyi irodaház. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem hatékony maga a home office. Nyilván saját példámból mondom, nem egyedül élek, családom van, tehát azért nekünk is volt nehézségünk, de mindent meg tudtam oldani. Ez igazából inkább, ez a mostani helyzet inkább negatív az ingatlan szempontjából. Kérdés az, hogy ez a home office hatékonyság, és a tényleg így lesz, hogy mindenki azt gondolja, hogy hatékony, magával fogja azt vonzani, hogy akkor kevesebbszer kell bemenni az embereknek, vagy eljutunk oda, mint egyébként az ember a történelem során nagyon sokszor, hogy fél év, egy év után bármilyen nagy gubanc is volt a világban, elfelejtjük, és megyünk szépen azon az úton, amit azt gondoljuk, hogy kitapostunk. Ugye ez ugyanaz, visszatérve egy kicsit a spanyol náthára, ugye nagyon sok olyan információ is, vagy olyan vélemény is van, hogy ugye mindenki azt gondolja erről a mostani koronavírus, hogy megváltozik majd az embernek a természethez, meg a földhöz való nézete, de igazából a spanyol nátha, meg az 1968-as Hongkong influenza, az is egy elég komoly járvány volt, az se változtatta meg az embereket. Tehát elmúlt egy év után mindenki ment a dolgára, fölült a repülőre, beült az autóba, ha kellett, ha nem. Úgyhogy igazából lehet, hogy ez, amit most fölvázoltam, ez ilyen kérész életünkben.
Az ingatlan kapcsán tehát nem vagy túl optimista, viszont mi van az energetikával, és ezt sem véletlen kérdezem, hiszen az Alteót is követitek.
Az energetika az ugye azért egy érdekes, meg jó dolog, elemzés szempontjából nagyon jó dolog, mert viszonylag, tehát mondjuk egy technológiai céghez, vagy mondjuk egy ingatlanos céghez képest egy energetikai céget szerintem mérföldkövekkel könnyebb elemezni, tehát sokkal jobban összeállnak az emberben az összefüggések. Ugye maga az energetika, most teljesen villamos energia, gáz, stb. Az nagyjából azért körülbelül a GDP-vel együtt mozog, mínusz 2%. Tehát itt azért nem lehet olyan nagy csodákat elvárni. Nyilván, hogyha a GDP 2%-kal nő, mondtam egy számot, akkor a villamos energia felhasználás nem fog 20-tal. És a másik, ami miatt még jó elemezni, hogy azért ezek az alapvető közművek, amiket az előbb felsoroltam, ezek azért azok, amiket az ember a legvég, tehát amikor valaki már nem tudom, gázszámlát vagy villamos energiát nem fizet, most végről beszélek, akkor már tél, tehát valószínűleg, hogy ott már akkor le van húzva a róló. Tehát ezt azért a végső kifizetik a cégek az utolsó utáni alkalomig, amíg szemük előtt van a túlélés. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy az energetika az inkább ebből a szempontból pozitív, szerintem az osztalékfizetési képességet fönt is tudják tartani. Az energetika az nyilvánvalóan általában egy nagyon eladósodott szektor, hiszen olyan eszközök, gépek, berendezések, erőművek vannak, amiket azért finanszírozni kell. A mostani finanszírozási környezet ugye az alacsony hozamokkal, a jó vállalati kötvényi lehetőségekkel szerintem aranybánya nekik. Visszatérve az Alteóra, ugye az Alteónál azt mi mindig leírjuk, és most is leírtuk, meg az elmúlt időszakban is leírtuk, hogy mi továbbra is azt gondoljuk, hogy azért ez egy közműcég, de még mindig a növekedési fázisban van. Még lehetősége van erőműveket építeni, megvenni, megszerezni, saját kivitelezésben létrehozni, több KKV-val leszerződni és energetikai szolgáltatást nyújtani nekik. Tehát igazából ez egy növekedési sztori. Én azt gondolom, hogy a közmű az kevésbé érintett ebben a mostani helyzetben, mint a többi. Sokkal jobban ciklikus iparágok.
Egy nem túl éles kanyarral, mi lesz a MOL-lal? Most csak arra gondolok, ugye, ha már energetikáról beszéltünk, de megnézve az olajpiacot, ugye volt egy összeomlás, legalábbis a határidős jegyzésekben, de aztán most kezd magához térni a piac. Ugye mindenki arra számít, gondolom én, hogy majd megnyílnak a határok, a turisták ezrei elindulnak, és akkor ismét felpörög a fogyasztás. A MOL árfolyama nem ezt tükrözi. Miért?
A határidős olajára ugye mínusz 37 meg 40 dollárt is megütött itt az elmúlt hónapokban, és eléggé komoly felbojdulás van az olaj piacán, ami egyébként teljesen független a koronavírustól. Sajnos az olajos cégeknek ez nem jött jól, mert ez a kettő egyszerre ütött most be, hogy egyrészt brutálisan leestek az olajárak, másrészt ugye karantén, home office van, az emberek nem utaznak, nem használnak annyi autót, tehát ez ilyen duplán rossz nekik, valószínűleg ez tükröződik az árfolyamban is. Igen, ahogy mondtad, hogy majd az emberek most majd elkezdenek elindulni, valószínűleg, hogy a turizmusból is először a belföldi fog fölvirágozni, hiszen azt azért szerintem nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, hogy kimenjenek Horvátországba két hétre, aztán hazajönnek és még két hetet karanténban vannak, mert ugye ez gyakorlatilag most ez a törvény vagy szabályozás, amit legutóbb olvastam, tehát mondjuk egy ilyen két hetes nyaralás az körülbelül egy hónapos, nyúlik így, és igazából ami én látok még a MOL-ba, ahogy figyeljük, meg ugye írjuk róla a kommunikációkat, hogy hát ugye nincsen ilyen 10-15-20%-os magasabb management guidance-ek, tehát hogy igazából nem látszik az előrejelzés, vagy az a jövőkép a cégnél, amire mondjuk a társaságnak nem tudom, 4000 vagy 3400 fölött kéne lennie. Tehát, hogy igazából azt hozzá kell tenni, hogy ez a mostani környezet, nem a 2020-ra értem most, hanem úgy általában értem így az elmúlt, hát nem tudom, 10 évet talán, mondhatjuk így az elmúlt 10 évet, ez azért nem az olaj, meg nem az olajipari cégeknek az éve volt. Bárki megnéz bármilyen olajipari céget, még a legjobbak, meg a leghatékonyabbak is gyakorlatilag ott vannak, ahol 10 évvel ezelőtt.
Sőt, hát sajnos úgy tűnik, hogy a következő 10 év sem ezeké a cégeké lesz már, igen, ebből a szempontból.
Hát és emellett meg ugye jönnek az alternatív, tipikusan itt az elektromos, meg ugye közösségi autózás, elektromos autózás, tehát hogy persze tudjuk nyilván, hogy a MOL nem csak arról szól, hogy az ember elmegy a kútra és tankol, hanem azért van mellett a MOL-nak egy csomó más szegmense, vegyipar, stb. De én mondjuk, amit az elmúlt, nem tudom, 20 évem alatt láttam a tőzsdékből, azért nem mondom, hogy nem volt olyan időszak, de azért ez a vegyipari oldal is, ez nem arról szólt, hogy minden évben duplán az árfolyam.
Bocsánat, hogy szabadba vág, de sajnos kifutunk az időből lassan, és hát a műsor hagyományosá vált kérdését még mindenképpen szeretném föltenni. Ha jelen helyzetben kellene egy portfóliót összeállítanod, milyen szektorokból szemezgetnél bele részvényeket?
Azt gondolom, elmondtad helyettem, mert azt mondtad, hogy optimista vagyok a technológiára. Igen, a technológiai szektor az nyilvánvalóan szerepelne benne. Én azt gondolom, hogy szerepelne benne az arany is, azért, mert bár évek óta nincs infláció, és senki nem érti, hogy miért nincs infláció, de szerintem ez olyan lesz, mint a legtöbb ilyen közgazdasági tétel vagy megfigyelés, hogy azt gondoltuk, hogy nincs, aztán egyszer hirtelen van, és akkor mindenki elkezd kapkodni, hogy most mit csináljunk. Én azt gondolom, hogy az aranynak is most jelenleg helye van egy jól összeállított portfólióban, a technológiának is igen, illetve hát valamilyen osztalék, aki képes és tud osztalékot fizetni, és azt még esetleg növelni is tudja, tehát itt az elmúlt időszakban nem volt arról szó, hogy mondjuk csökkenti, ilyen részvényt is tennék bele.
Kedves hallgatók, ahogy megszokhatták, ismételten felhívom a figyelmüket, hogy ez nem minősül befektetési tanácsnak, amennyiben ezen gondolkodnak, kérem, sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Debreceni Csabát, az MKB-bank részvényelemzőit hallották, hát nagyon szépen köszönöm, Csaba, hogy rendelkezésünkre álltál. Remélem, nem sokára találkozhatunk személyesen is. Kedves hallgatók, ha tehetik, tartsanak velem a jövő héten is, addig is kellemes rádiózást, hallgassák a Trend FM-et.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.